ki többet, ki kevesebbet, attól függően mit bírt el a pénztárcája. S erről már hallgatott a fáma, a lapok sem tették szóvá. S az új üzlet virult, s árnyékában újabb ragyogást kapott az ingyenleves akció is. Hogy képünk legyen arról, mit szedett össze 5 esztendő alatt a nyomorenyhítő akción és az életnek megmentő irodán, Robert bácsi, közöljük 1930. január 1-i vagyoni állapotát, 7 nagy bérházat, áll 150-200 ezer aranykorona, 2 családi házat mondhatott magáénak Budapesten, s körülbelül 150 ezer aranykorona értékű betétje volt Bécsben az osztrák banknál. Ha ez még hozzászámítjuk azt a körülbelül 1 millió pengőt is, amit a lányának küldött Londonba, láthatjuk, mekkora vagyont szerzett a szélhámos apostol. A bomba 1930. január 14-én robbant. Robert bácsi ugyanis a népkonyhák és az öngyilkos mentő iroda mellett egyre többet foglalkozott uzsorakamatra adott hitelekkel. Így került kapcsolatba Domonkos Sándor és Domonkos József budapesti kereskedőkkel is, akiknek rövid lejáratra 25%-os kamat ellenében 150 ezer pengőt kölcsönzött. Amikor a kölcsön határideje lejárt, megjelent Domonkoséknál egy dr. Fülöp Miklós nevű ügyvéd, és követelte Fenzilbert Teodóra angliai lakos pénzét. Kölcsön ügyleteinél ugyanis Angliában élő lányát tüntette fel hitelezőként Robert bácsi. Ám Robert bácsi megtiltotta ügyvédjének, hogy haladékot adjon, hanem árverést kért Domonkosék 180 ezer aranykoronát érő 7. kerületi klazátét 10 szám alatti házára. Az árverést kitűzték, megtartották, és a ház el is kelt 90 ezer pengőért. És ki más vette volna meg, mint Fenzilbert Teodóra. Budapesti megbízottja dr. Fülöp Miklós a 90 ezer pengőből levonta a korábbi követelést, plusz a 25%-os uzsorakamatot, s a maradékot kifizette. A két kereskedő dühös lett, mert amíg ki nem forgatták őket a vagyonukból, addig mélyen hallgattak az akkori törvények, azt is büntették, aki felvette a pénzt uzsorakamatra. Most már azonban nem bánták, lesz ami lesz, feljelentést tettek a rendőrségen Fenzilbert Robert ellen uzsora címén. A rendőrség az első napokban nagyon óvatos volt, hiszen jól tudta, milyen szerepet játszik a közéletben Fenzilbert Robert. Rendőrségi eljárást indítsanak egy olyan ember ellen, akinek a jótékonysági missziójához maga Orti Miklósné is a nevét adta. Ezt kockázatosnak tartotta a főkapitányság. Viszont a feljelentés megérkezett a rendőrségre, az akta elindult útjára, s valamit tenni kellett. Így aztán kénytelen kelletlen megindították a vizsgálatot. Ám Robert bácsi idejében értesült az ellene folyó eljárásról, és még időben gondoskodott róla, hogy az az egyetlen bérház is, amely a saját nevén szerepelt, gyorsan átirattassék a lánya nevére. Mire a rendőrség behívta Robert bácsit, hogy közölje vele a feljelentés lényegét, valamint hogy egyéb csalás büntettének alapos gyanúját kimerítő bűncselekmények is tudomásukra jutottak, már rendezett volt a kecskeszakálló apostol szénája. A házkutatás Robert bácsi Erzsébet körút 9-11 szám alatti lakásán pedig egyenesen kudarcot vallott, nem találtak mást, mint egy korábban pazarfényüzéssel berendezett 4 szobás lakást, gyakorlatilag teljesen kiürítve. A falak még őrizték a leakasztott festmények nyomát, és ebből könnyen következtethettek a detektívek. Robert bácsi minden ingó vagyonát, a drága képeket, aranytárgyakat is eltüntette. A lapok persze tudomást szereztek a házkutatásról, és szaglászni kezdtek, vajon mi lehet az oka a Fenzilbert Robert elleni rendőrségi eljárásnak. Rövidesen nyomra bukkantak, és most már szellőztetni kezdték Robert bácsi egyéb viselt dolgait is. A közvélemény azonban a lapok támadásai ellenére is semleges maradt, ez különben érthető, hiszen igen sok ember úgy emlékezett Robert bácsira, mint aki meleg levest adott, akkor, amikor a magyar állam, a kormány még ezt is megtagadta, sőt, voltak olyanok. Nem is kis számban, akik az immár nyilvánvalóvá lett szélhámos védelmére keltek, talán ezt mérlegelték az akkori kormánykörök, amikor leintették a Fenzilber ügyvizsgálóbíróját. Nem kell olyan mélyen belemenni a dologba, s bár a korabeli nyomozati iratokból, amelyek eddig a levéltárak mélyén lapultak, tudjuk, milyen horribilis vagyont szélhámoskodott össze, a nyomorenyítő apostol bűnügy valójában soha nem lett a dologokból. Az iratok között találunk például egy nyomozati anyagot, amelyen ez a kétsoros kézírásos szöveg olvasható. Tessék már az ügyet lezárni, nem nézünk farkasszemet Róbert bácsi szegényeivel. Volt, ami volt, kiutasítani. Az aláírás olvashatatlan, minden jel szerint magas helyről származhatott, ha ezzel a néhány sorral ad akta tették Fenzilber Róbert kétségkívül nagyszabású panamáját. Végül is a magas hely leírata megmentette Róbert bácsit a bírósági ítélettől. 1930. augusztus 3-án kiutasították Magyarország területéről. A lapokban mindössze egy néhány soros közlemény jelent meg a kiutasítás tényéről és arról, hogy Róbert bácsi elhagyta az országot. Később az újságokban felbukkant még néhányszor a neve, ha egy újságíró Bécsben járt, véletlenül összefutott az ott letelepedett Róbert bácsival. Hazatérése után lapjában beszámolt a találkozásról. A riportok stílusa ugyan eltért egymástól, de valamennyi ezzel a refrénnel zárult. Nem is kerestem én azon olyan sokat, de azért elárulom. Az orruknál fogva vezettem az urakat, mert nemhogy vagyonom lett volna, de egy ócska fillérem sem volt, amikor Magyarország területére érkeztem. Lányom is szegény zongoratanárnőként kezdte, s nem a szegényektől loptam, mert nekik mindig megadtam, ami kellett, csak okosan gazdálkodtam azokkal a morzsákkal, amiket a gazdagok juttattak. Róbert bácsi nyilvánvalóan azért mondta el újra és újra mindezt, hogy jó emlékezetükben tartsák meg azok, akik ezekben az esztendőkben a nyomor konyháira kényszerültek. Ennek ellenére azt a következtetést kell levonnunk, hogy nagy gazember volt ez a köpcös, kecskeszakálú, görbelábú kis öreg úr. Lányok a mulatóban. Egy hamisított cselédkönyv nem sokat árul el arról a kiterjedt bűnszövetségről, amely a 20-as évek közepén Miskolcon és környékén garázdálkodott. Ez esetben a bűnszövetséget ne úgy értsük, hogy néhány tolvaj szövetkezik az útonállásra vagy páncélkasszák feltörésére, egészen másról. Leánykereskedelemről van szó, méghozzá az akkori hatósági munkaközvetítő hivatal segítségével. A Horthy Magyarországon a munkaközvetítő hivatalok előtt ácsorgó tömeg épp úgy hozzátartozott a rendszer képéhez, mint a földre görnyedő paraszt és a lovaglóstorral sétáló ispán. Ezrek és ezrek vártak munkára, lesték az alkalmat egy-egy ilyen munkaközvetítő iroda előtt, s a nagy véletlenül érkezett egy kérés. A napszámost vagy pláne gyári munkást keresnek valahol, 100 jelentkező is volt egy-egy helyre. Aki pedig elnyerte az állást, vízvást úgy érezhette, hogy megütötte a főnyereményt. És nem csak férfiak ácsorogtak-e hivatalok előtt ezrével, hanem lányok is. A Miskolc környéki falvak jóformán semmiféle munkalehetőséget nem nyújtottak a 16-20 éves lányoknak, hiszen még a férfiak is munkanélkül voltak. Így aztán a lányok is tucatjával mentek a városba, álltak már korán reggel a munkaközvetítő hivatal kopott irodája elé, hogyha netalántán valahonnan cselédlányt keresnek, egyszerre 50-en is nyújtsák a kezüket. Nyáron még csak-csak adódott valami munka a falvakban, a mezőkön, de télen végképp semmi. S történetünk kezdetének idején telet írtak 1927. januárját. A Miskolci munkaközvetítő hivatal előtt 70 lány, s vagy 200 férfi didergett elnyűtt rongyaiban munkára várva. Úcska cipőikben toporogtak, hogy valamelyest felmelegedjenek. Már reggel 6-kor itt tanyáztak a köpködőn, ahogy a munkaközvetítőket nevezte a nép. A 70 lány többségük a város környékéről járt ide, már hajnalban elindulva hazúról, hogy időben itt legyen, ha mégis befutna valami. Napok óta itt állt a munkaközvetítő előtt, és ugyancsak napok óta muszlágatta őket egy prémgalléros, bundás, nagybajoszú úr, akiről először mindenki azt hitte, hogy cselédlányt akar választani. Meg is ranták a lányok, alig tudott talpon maradni a méltóságos úr. Mert rövidesen megtudták, hogy méltóságos úrnak kell ő prémgallérságát szólítani. De hiába reménykedtek a lányok, a méltóságos úr senkit sem választott közülük. Pedig Istenem, micsoda roham volt, micsoda áradata a munkaerő kínálatnak. A méltóságos úr azonban csak megnézte őket, és elment. Délután megint eljött, megint jó szemügyre vett a lányokat, és távozott. Másnap reggel ugyanez a jelenet játszódott le. Kijött a köpködőre, a férfiakra rá se hederített. Ellenben jól megnézte a lányokat, akik között ott topogott néhány 12-13 éves gyereklány is. Korán kellett a munka arénájába szállni ebben az időben, hogy a családnak meglegyen a napi betevő falatja. Igaz, valamennyien rongyos foltozott, a szegénység nyomorbélyegét viselő ruhákban várakoztak a lányok a téren, egyikük másikuk szépsége, fiatal üdessége azonban még a rongyok mögül is kiütközött. A méltóságos úr immár a negyedik reggelen is megjelent, a lányok most már csak nevettek rajta. Összebújva csiviteltek, találgatták, vajon minek is járhat a munkaközvetítő elé ez a prémgalléros, csak bizony nem azért. Talán bizony ő is munkát keres, kuncogott nevetve az egyik lány, de úgy, hogy azért az úr meg ne hallja. Vagy szerelmes valamelyikünkbe, nevettek a többiek. S bár vágott a hideg, kilátástalannak tűnt a jövő, a fiatal lányok kacérságát mégis ki tudta váltani a mustrálgató úr, aki néhány tempós kör után megállt, és amit eddig nem tett, megszólította őket. Álljatok sorba, megnézlek benneteket, nekem cselédlányok kellenek kastélyokba, de csak mutatós lányok. Erre persze felfigyeltek a férfiak is, lehettek vagy 150-200-an. Rosszat sejtve körülfogták a lányokat, de a lányok kitörtek a férfi gyűrőből, nyújtogatták a kezüket, én is, hiába mondták a férfiak, vigyázzatok, lányok, a munkaalkalom nagyon csábítóan hangzott. Ekkor a prémgalléros kettesével felsorakoztatta őket, és mint vásáron a kupec, elment előttük, s közben egyikre másikra rámutatott. Te is, 16 lányt választott ki. Kastélyokba cselédlánynak, mégpedig a legszebbeket, a legcsinosabbakat. Lett is zúgás a férfiak között. No csak, talán bizony olyan házakba akarja vinni őket, szólt hangosan egy fiatalember, s a prémgalléros felé közeledett, nem is titkolt haraggal. A méltóságos azonban leintette. Mondtam már, hogy cselédlánynak kellenek, de nem viszek kastélyokba akárkiket. Oda mutatós lányok valók. Különben ne zugolódjanak emberek, mert hívom a rendőröket. Ha olyan nagyon utána akarnak nézni, majd kérjék el a lányok munkakönyvét, és abban megtalálják, hogy mi áll. Csitította a felzúdult férfiakat, aztán intett a kiválasztott lányoknak, és bevitte őket a munkaközvetítő irodájába. A kopott falu helyiségben készségesen ugrott fel az iroda vezetője, bizonyos Szikszai Ferenc, mélyen meghajolt a prémgalléros előtt, majd tegezve így szólt a lányokhoz. Most mindegyiktőtöknek kiállítjuk a cselédkönyvét, beírjuk a foglalkozástokat, aztán elmentek egy helyre, és ott mindent megbeszéltek a méltóságos úrral. De a címre, amit majd az induláskor megadok nektek, kettesével menjetek el, mert esetleg még rosszat gondolnának a méltóságos úrról, ha azt látnák, hogy az egész csapat lánnyal vonul végig a városon. A lányok nem értették egészen pontosan, mit hadat össze Szikszai úr, csak annyit egyeztek meg, hogy a Grassmann mulatóba kell menniük. Oda menjetek kettesével, fejezte be mondókáját Szikszai, aztán egyenként az üvegablakokhoz szólította a lányokat, ahol két embere már felkészülten várta őket, hogy a kész cselédkönyveket átadja. Ez a két ember nagy munkakedvel, derült arccal dolgozott, mintha nekik is örömet szerzett volna, hogy egyszerre ilyen sok lányt juttathatnak munkához, hiszen hetek óta egyetlen embert se tudtak kiközvetíteni. A lányok is örültek, persze, hogy örültek. Volt köztük olyan, akinek 8 testvére éhezett otthon, mert ezen az erős télen se apjának, se anyjának nem volt állandó jövedelme. Közben kinyílt az ajtó, és a köpködőről néhány fiatalabb munkanélküli lépett az irodába, oda mentek a lányokhoz, sugdostak valamit a fülükbe, aztán elkérték az egyiktől a kiállított cselédkönyvet, nézték, forgatták, és csak lassan nyugodtak meg. A prémgaléros mozdulatlan arccal szótlanul figyelte őket. Hamarosan elkészült a lányok cselédkönyve, és a prémgaléros elindult az első kettővel Grossmann Kálmán vendéglőjébe. Grossmann sokan ismerték ebben az időben Miskolcon és környékén, ugyanis nem csak ebben a nagyvárosban volt vendéglője és éjszakai mulatója, hanem a környező kisvárosokban is. A lányok talán még örültek is, hogy végre belülről is láthatnak egy ilyen előkelő helyet. A titokzatos prémgallérost egyikük sem ismerte, annál inkább Szikszai a